Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, valljuk meg a mi bűneinket, csendesedjünk el Isten előtt imádságban. Urunk Jézus Krisztus, eléd visszük minden vétkünket és mulasztásunkat. Eléd visszük ezen az esti órán mindazokat, amelyeket tudva vagy tudatlanul követtünk el, hiszen ezért jöttünk készülni az Úr vacsorára, önvizsgálatot tartani, hiszen megbántottunk és megsebeztünk téged, ezért kérünk, irgalmazz nékünk, és légy jelen közöttünk bűneltörlő kegyelmeddel. Ajándékozz meg újra a kegyelemmel, és őrizd meg bennünket, akiket halálod árán megváltottál. Istenünk, megvalljuk előtted a te szent színed előtt a mi bűneinket, és kérünk, hogy könyörülj rajtunk, és újíts meg bennünket. Megvalljuk előtted, hogy sokszor, mint közösség is, de mint egyes ember is vétkeztünk ellened, és ezek a bűnök terhelnek bennünket, mint közösséget és mint egyéneket egyaránt. Istenünk, szívünk mélyéből kérünk téged, népünkért, bocsáss meg nekünk. A te nagy türelmed és végtelen szereteted nem szűnik meg bűneink és vétkeink miatt. Istenünk, megvalljuk bűneinket, könyörülj rajtunk és újítsd meg bennünk megváltásod örömét. Istenünk, úgy, amint vagyunk, állunk meg a te színed előtt, és kérjük bocsánatodat, bűnösök vagyunk, nem keressük a megbékélés útját, betegeket és szenvedőket hagytunk magunkra, nem törődtünk a menekültekkel és a szegényekkel, nem kértünk bocsánatot az elnyomottaktól, és gyakran mi nyomtunk el másokat, és környezetünket sem őriztük meg a pusztulástól. Hallgass meg imádságunkat! Bánkódunk bűneinkért, amelyeket ellened és egymás ellen elkövettünk. Segíts, hogy megtérjünk eltévejedésünkből, és új úton induljunk el. Téged akarunk szolgálni, amikor egymásnak szolgálunk. Kegyelmed erejével tisztíts meg bennünket. Istenünk, megvalljuk bűneinket, könyörülj rajtunk, és újítsd meg bennünk megváltásod örömét. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, a mai Isten tiszteletünk alap igéjét, úgy, ahogy írva található Pál apostolnak Korintusbeliekhez írt első levelének 11. fejezetében, 23. verssel kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. És hallgassuk meg ismét a 23. vers második felét. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte. Eddig Isten írott igéje, foglalja el helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, a mai böjti úrvacsorára előkészítő Isten tiszteleten figyeljünk a szereztetési ige azon szakaszára, arra a kis részre, amely bevezeti az egész szereztetési igét, amely arról szól, hogy mikor, milyen körülmények között, milyen időben és hol történt az úrvacsora szereztetése. Így írja le ezt az apostol, az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott. Az elárultatásának az éjszakáján történt tehát az úrvacsora szereztetése. Pál apostol tehát egy később megtörtént eseményhez igazítja azt, amiről beszélni kíván. egy később megtörtént eseményhez köti, és ez azt jelenti, hogy a hallgatók, azok, akik Korintusba, vagy akár máshol hallgatták ezt a levelet, ezt a beszámolót, bizonyára tudtak arról, hogy Jézus elárultatott. És így próbálja őket Pál apostol eligazítani. Tudták, hogy Jézus a Getsemáné kertben Júdás által elárultatott, és ehhez igazítja az apostol, ettől visszaszámítva történt az utolsó vacsora tehát. Azon az éjszakán, írja Pál. Tehát a nap már lenyugodott, és a sokáig hold naptárat használó zsidók számára ez azt jelentette, hogy lenyugodott a nap, tehát elkezdődött egy új nap. Hiszen ők a hold naptárat használták nagyon sokáig, és így módon nem a nap felkelte volt a napnak a kezdete, hanem mivel a holdhoz igazították az ő naptárukat, a hold felkelte, illetve az éjszaka kezdete, amint lenyugodott a nap. Elkezdődött tehát már a következő nap, a nap elején vannak. Ezért van az, hogy a zsidók a szombat ünnepét már péntek este elkezdik ünnepelni, mert akkor kezdődik meg a sábbát. Olyan volt ez az ünnep, a zsidók legnagyobb ünnepe, a páska, mint a mi számunkra a karácsony. Egy nagyon bensőséges, családi ünnep. És bár a zarándok ünnepek sorába tartozott, majd a későbbiekben kiderül, és tudjuk jól, hogy még a zarándokok is, azok, akik vidékről, a falvakból felmentek Jeruzsálembe, még ők is próbálták úgy megölni ezt az ünnepet, hogy az családi ünnep legyen, hogy az bensőséges ünnep legyen. Nyilván nagyon sok fogadó állt rendelkezésre ahhoz, hogy a vidéki családok megszálljanak, vagy esetleg rokonoknál töltötték el a páskának az emlék vacsoráját, azt az estét. Egy nagyon bensőséges családi ünnep tehát. Együtt volt a család apraja, nagyja, és a modern korba, de feltehetőleg már Jézus korában is egy tanítással egybekötött volt ez az ünnep. A gyermek kérdezte az atyát, hogy miért más ez a nap, mint a többi. És az atya erre elmondta, hogy mi történt, hogy minek az emlék ünnepe a páska. Annak az emlék ünnepe, hogy Isten Egyiptomból kiszabadította az ő népét. És egy pillanatra itt meg is állhatunk és elgondolkozhatunk, hogy vajon a mi egyház történeti, de inkább üdv történeti ünnepeink mennyire tudatosak. Mennyire tudjuk a mi elménkkel, hogy karácsonynak mi a jelentése, és ezt elmondjuk-e? Elmondjuk-e az asztalnál? Elmondjuk-e a húsvéti asztalnál? Szóba kerül-e ez? A zsidóknál ez egy liturgikus formát öltött. Meg kellett kérdezze a gyermek. Nem volt olyan páska vacsora, olyan húsvét, hogy ne került volna szóba. Ilyen ünnep volt ez tehát, és nyilvánvaló, az evangéliumi beszámolók bizonságot tesznek arról, hogy Jézus is megülte a páska vacsorát. Megülte ezeket az ünnepeket, és amikor már bizonyos számára az, hogy elfogják és meg fogják ölni, akkor arra utasítja a tanítványait, hogy készítsék elő a páska vacsorát. Részletesen beszámol erről Lukács evangéliuma, engedjétek meg, hogy felolvassam. Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a húsvéti bárányt. Jézus ekkor elküldte Pétert és Jánost ezt mondva, menjetek el és készítsétek el nekünk a húsvéti vacsorát, hogy megehessük. Ők pedig ezt kérdezték tőle. Mi a kívánságod? Hol készítsük el? Ő így válaszolt. Amikor beértek a városba, szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz. Kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy, és mondjátok meg a ház gazdájának, a mester ezt üzeni neked. Hol van az a szállás, ahol tanítványaimmal együtt megehettem a húsvéti vacsorát? Ő mutat neked majd egy nagy berendezett emeleti termet, ott készítsétek el. Akkor elmentek, és mindent úgy találtak, amint előre megmondta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik. Vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik az Isten országába. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta. Vegyétek és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és e szavakkal adta nekik. Ez az én testem, amely tiétek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráztak, és ezt mondta. E pohár az új szövetség az én vérem által, amely tiétek ontatik ki. De íme annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon. Mert az ember fia elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt. Erre kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni. Részletes beszámolóból csupán két fontos mozzanatot szeretnék kiemelni, hiszen magáról a vacsoráról, a szereztetésről nem olyan bőséges, mint a pálapostoli beszámoló, azonban a körülmények, az, hogy hogyan is készítették elő, és mi történt a páska vacsora után, nagyon részletesen ki vannak dolgozva, és elénk vannak adva. Két mozzanatot emelnék ki, amely rávilágít arra, hogy miért így határozza meg Pál a szereztetési igében az időpontot azon az éjszakán, amelyen elárultatott. Az egyik az, hogy Jézus pontosan tudta, hogy hol kell elfogyasztaniuk ezt a vacsorát. Azt mondhatnánk, hogy csodálatos képességekkel bírt, de úgy is lehet fogalmazni, hogy Isten megmutatta neki. Isten megmutatta neki az utat. Megmutatta neki az események menetrendjét, vagy egy kicsit megint másképpen fogalmazva, de a lényeget ugyanúgy megragadva azt is lehetne mondani, hogy Jézus beleilleszkedett az isteni tervbe. És ezért van az, hogy pontosan tudja, hogy mi fog történni. Pontosan tudja, hogy lesz majd ott egy ember, aki korsót visz. Azt is tudja, hogy melyik házhoz tartozik. És azt is tudja, hogy abban a házban van valaki, és nem tudjuk, megmagyarázhatatlannak tűnik, főleg így utólag, hogy lehetséges, hogy egy idegen helyet adott nekik, de helyet adott. Ez volt megírva, mondhatjuk. Ez volt az isteni menetrendben elhatározó, és Jézus ezt tudta. Aztán minden részletet tudott. Ezen kívül, hogy hol kell elfogyasztani a vacsorát, azt is tudta, kiderül, hogy ki fogja elárulni. Hányszor fogja Péter megtagadni, Lukács evangéliumának a következő része erről szól. Ezt is tudta Jézus Krisztus. És tudta azt is, hogy mikor fogják keresztre feszíteni. Tehát az Úr Jézus ebből világosan kiderül, hogy az elméjében, a tudatával már felkészült. Felkészült mind arra, ami azon a napon vár rá. Azért mondom, hogy azon a napon, mert már beesteredett. Tudja, mi vár rá, és tudja, hogy mennyire jelentős ez a vacsora. Jelentős, mert szerette a tanítványokat. És még most utoljára van velük együtt, bensőséges étkezés alkalmával. Aztán még valami más miatt is jelentős ez a vacsora, de arról később szólok. Jézus tehát tudta, kristálytisztán látta az utat, és így indult el ezen. Azonban nem csak az elméje, nem csak a tudata van felkészülve, hanem a szíve is, az érzelme is. Mert nem a rettegés hangja szólal meg. Nem pánikkal teli félelem, hanem azt mondja az Úr, vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Vágyva vágytam, ez egy hebraizmus, és azt jelenti magyar nyelven, hogy az volt a legeslegnagyobb vágyam. Ez a héber felsőfok. A legnagyobb vágyam volt az, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Milyen csodálatos bensőséges megnyilatkozás ez az Istenségnek. Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Ha szabadon akarnánk folytatni a gondolatot mai kifejezésekkel, akkor azt mondhatnánk, hogy ez a mondat arra világít rá, hogy Jézus számára, az ő élete földi útja számára ez volt a legmagasztosabb pillanat, amikor szenvedése előtt együtt volt a húsvéti vacsora keretében a tanítványokkal, közösségben volt velük. Asztalközösségben. Ez különösen jelentős volt a keleti ember számára. Az asztal közösség az mindig valami módon bekapcsolta őket a végtelenbe. Gondoljunk vissza például arra a történetre, amikor Ábrahám vendégül látja a három idegent, akikről ő nem tudja, hogy kik, de utána kiderül, hogy angyalok voltak, vagy más értelmezés szerint maga a Szent Háromság Isten. Három idegen és asztalközösségben vannak, és együtt vannak. És amikor asztalközösségben vannak, akkor nyilatkoznak meg ezek az idegenek Ábrahámnak, és mondják el az ígéretet, az isteni ígéretet, hogy gyermeke fog születni. Csodálatos dolog az asztalközösség, mert valóban összeköt. Összeköt azokkal, akikkel együtt leülünk az asztalhoz, és így fog bennünket is majd összekötni vasárnap ez az asztal, az úrasztala. De amin az úrasztalának és az utolsó vacsora asztalának is a különlegessége, ami miatt igenis érdemes és megéri ide eljönni a bűnbánati hetekre és készülni lélekben, az az, hogy nem csak egymással leszünk kapcsolatban, hanem azzal a valakivel, akinek a megtöletett teste és kiontatott vére, mint külső látható jegy, itt lesz közöttünk. És lelke által valóságosan is itt lesz közöttünk az Úr Jézus. Tehát vízszintesen is, horizontálisan is és vertikálisan is kapcsolatba fogunk kerülni egymással és az Úr Jézussal. És Jézus erre a közösségre vágyott. Ez volt a legnagyobb vágya, és az Istenségnek ez az egyik legnagyobb vágya, hogy nekünk kapcsolatunk legyen vele. Olyan kapcsolatunk, amikor nem rohanunk. Hiszen egy ünnepi vacsora mindenről szól, csak nem a rohanásról. Hiszen egy ünnepi vacsora pontosan arról szól, hogy nem a testnek eszünk, hanem ez egy szakrális, ez egy szent étkezés, és szimbolikus minden. Hiszen ahogy vesszük magunkhoz a kenyeret, ami táplálja a testünket, nyilván arra gondolunk és imádságban azért fohászkodunk, hogy így táplálja a mi lelkünket az örök életre, ugye, ahogy imádkozzuk is az úrvacsora alkalmával. Egy ilyen közösség az, amit az Úr Jézus megélt a tanítványokkal, az utolsó vacsora alkalmával, és ez az a közösség, amelyben ő szerezte az úrvacsora sákramentumát. Feltehetjük a kérdést, hogy ha az Úr Jézusnak ez volt a legfőbb vágya, hogy vágyva vágyott, vajon bennünk milyen vágyak vannak, és mennyire vágyjuk az Úrral való közösséget, vagy egyáltalán emberi vágyaink rangsorában hol helyezkedik el, hol szerepel az Istennel való közösség. Keressük ezt a közösséget, keressük az úrasztalát, hiszen valóban ez a hit közepe, ez a közösség tartó oszlopa, ez egy keresztény közösségnek a centruma, enélkül széthullik. Ezért volt annyira fontos, ahogy tegnap is említettem, a reformátoroknak, hogy az úrvacsorával helyesen éljünk. És ezért egyik kritérium a református egyháztagságnak, hogy úrvacsorával élő ember legyen az, aki tagja a közösségnek. Fontos volt tehát, hihetetlenül fontos volt az utolsó vacsora, hiszen abból a szempontból is, mert ott áll az utolsó vacsora a két korszak határmesdjéjén. Egy olyan szokás, amely hátrafelé mutat, amely visszamutat az egyiptomi szabadulásra, a páska emlékvacsora. Hiszen ebben a zsidó páska vacsorában minden egyes elem megfeleltethető a szabadulás történetének egy-egy részletével. A kovásztalan kenyér, a septiben elkészített keletlen kenyérnek, a keserű füvek az egyiptomi szenvedéseknek, a bárány, a minden háznál leölt áldozati báránynak, akire való tekintettel a halál angyala elkerülte a zsidó házakat, és a sós víz a nyomorúság miatt kihullott könnyeknek. És magának az egész vacsorának a legfőbb üzenete az volt a zsidók számára, hogy Isten szabadító Isten. Erről a szabadító Istenről tettek bizonyságot. Erről beszéltek, és ezt mutatta az egész vacsora. Aztán emellett az utolsó vacsora mindenképpen előre is mutat. Hiszen ezért mondja Pál apostol azt, hogy azon az éjszakán, amelyen elárultatott, előre mutat már Jézus Krisztus szenvedésére, és mind arra, ami a másik napon történni fog. ami nagy pénteken történni fog. Előre mutat arra, amit Jézus tenni fog, és ezt az előre mutatást Jézus szavai alátámasztják. Ő már nem arról beszél a tanítványainak, hogy mi történt egykor, hanem arról beszél, hogy mi fog történni. Elmondja, hogy ez az én testem, amely ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráztak, és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti érettetek ontatik ki, mondja Lukács evangélista. Tehát Jézus Krisztus az utolsó vacsorába megállva, az Ószövetség bázisán megállva, előre mutat, és elmondja, hogy ő fogja szerezni az új szövetséget. És ő fogja beteljesíteni mindazt, amit töredékesen az Ószövetség képviselt, és maga a Páska vacsora is töredékesen képviselt, és így nemesíti úrvacsorává. Egy olyan úrvacsorává, amely üzenet értékű, tehát amelyben benne van az Úr Jézus neve, Isten megsegít, Isten megszabadít. Ez tehát az utolsó vacsora jelentősége. Az Úr Jézus ezen a vacsorán szerezte az úrvacsorát, és ez az úrvacsora, amelynek az ünneplésére mi is összegyülekezünk majd vasárnap. Értek, erre készülődjünk lélekben, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, hálatért szívvel köszönjük meg, hogy te is készítesz bennünket. Ahogyan te készültél egykor az utolsó vacsorára, amelyen szerezted a mi sákramentumunkat. Ahogy készültél arra a közösségre, amely láttuk és hallottuk, hogy mennyire fontos volt. Engedd meg, hogy mi is meg tudjuk ezt tenni a mi lelkünkben. Tudjuk, ami méltatlan bűnökkel terhelt életünket a te kezedbe helyezni. És hadd legyen az úrvacsora, ez a bőti alkalom arra ünnep, hogy a tiéd vagyunk, és neked szenteljük az életünket, és követni akarunk téged. Ahogy a tanítványok mondták, követni akarunk bárhová mégy. Urunk, add, hogy tudjunk így a te tanítványaid lenni ma is. Tudjuk magunkat megvizsgálni, a mi életünket a te ígéd szerint mérlegre tenni. Tudjunk bűnbánatot tartani, és megszentelt általad figyelemmel követett bőjtöt tartani. Készíts tehát bennünket, erőtlenségünket, gyengeségeinket, ruházd fel a te erőddel és szent lelkeddel. Így áldj meg mindannyiunkat, légy velünk az éjszakában is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.